Szerkesztő műsorvezető Tóth Zoltán.
114, 115, 116,
117 perc.
A Civil Rádió majdnem két órás délutáni magazinja. Minden hétköznap 16 órakor.
Hogy készül a szerránó sonka? Szárítják, füstölik, érlelik vagy főzik? Mi a különbség a bordói és a burgundi bor között? Magyar-e a rétes vagy francia? Talán arab? Kiderül a kulináriából. Kulinária, a Civil Rádió gasztrokulturális magazin műsora. Aki főz, Koller Tamás, szakérti, Lavani Alex, kóstoló, Tímár Andrea.
Jó estét kívánunk! A mai műsorban élőben jelentkezünk innen a stúdióból, a vendégünk Laposa Zsófi, aki nem először a vendégünk, de a mai meghívásunknak apropója egy egészen különleges alkalom, mert egy szakdolgozatot írtál, itt mostanig is azt csináltam, és bocsánat, most már itt az idő, hogy te mondd el, egy olyan különleges címmel, szóval kinek jut eszébe, hogy a pezsgőknek a színét a fényben összehasonlítani, vagy elemezni, vagy egyáltalán, szóval ez nem semmi. Na, ez a mai műsorunk apropója, erről is fogunk beszélni, itt van a stúdióban Laposa Zsófin kívül Koller Tamás,
illetve üdvözlöm Lavani. A kedves hallgatókat.
Alexén Tímár Andrea
vagyok. Én is üdvözlöm a kedves hallgatókat, és Zsófi kérésének eleget téve nem mutattad be őt se, hogy csak a nevén. Szóval Laposa Zsófia, a bor és a pezsgő világának kiváló ismerője van itt velünk. És most tényleg beszélj egy picit a szakdolgozatról, mielőtt majd rólad beszélünk.
Egy másodperc, hadd ragadjam el a szót, csak hogy készüljünk a mai adásra. A tegnapi nap folyamán már valaki fölkészített rá, ugyanis történetekben csak azt hallottam, hogy egy kedvence van, a Laposa pezsgő.
És egyébként fogunk neked szót adni, de rájöttünk, hogy mi hárman is el tudunk így dumálni, és akkor majd mi jól megbeszéljük a dolgokat, és a végén mondod, hogy igen, vagy nem.
Azért beköszönnék a hallgatóknak, hogy üdvözlök mindenkit, csak hogy elhiggyék, hogy itt vagyok, mert amúgy tényleg nagyon, tehát szerintem...
Úgy, hogy meg vagyunk.
Lehozzátok. Tehát abszolút mindent elmondtatok, ami fontos. Tehát miért vagyok itt?
Beszélni.
Hát igen.
Köszönjük szépen, viszont hallásra.
Na, a doktori témám az, amivel kapcsolatban a felvezetésben így említettétek. Ez konkrétan most a második része az, hogy a pezsgőket vizsgálom azzal kapcsolatban, hogy a fény az milyen hatással van rájuk. Az első részében volt a boroknak a vizsgálata, és ez nem csak a színét változtatja, sőt a színét talán a legkevésbé, hanem inkább az illatát és az ízét.
És a fényre?
A fényre, igen. Nagyon sok fényérzékeny termék van, akár az élelmiszeriparban, amit nem annyira, tehát mivel megszoktuk, hogy a tejet mondjuk dobozba rakják, de hogy azért rakják a tejet dobozba, mert fényérzékeny.
Mi zacskon nevelkedtünk még az Alexal.
Igen, azt is ugye egy kicsit ilyen opálosabba, vagy nem átlátszóba szokták, vagy mondjuk a kakaó. A kakaó a legjobb példa, hogy mondjuk azt is ugye becsomagolják olyan zacskóba, aminek fekete a belseje. Tehát az sem
mi
véletlen.
Mi még előtte kezdtük.
Jó, akkor a túrót menjünk, jó? Tehát igen. A túróba a nem véletlenül van egy ilyen alufólia, ami tényleg visszaver mindenféle fényt.
Kivétel a zacskós túró.
Igen, kivétel az acskós túra, mindenre van.
Itt igazad nem nagyon lehet.
De nem így, tehát hogy nincs is senkinek igaza, hanem hogyha az igazságot vizsgáljuk, arra csak közösen jöhetünk rá, szóval, hogy ez így szép. Tehát alapvetően a tej, a sör és a bor nagyon fényérzékenyek, de vannak mondjuk aszalványok is például, amiket szintén azért szoktak becsomagolni, tehát akár egy aszalt barack. Tehát ez nem újdonság az élelmiszeriparban. A borászatban mondjuk azt, hogy szintén nem újdonság, tehát semmi újat nem fedeztem fel, vagy nem találtam ki, hanem ez Mistán. Régen megvolt ez a tudás, tehát hogy tényleg sötét palacba palackoztak a borászok, sötét helyen tárolta mindenki akár a bort, amit hazavitt, illetve pincében, és ez most így megváltozott az elmúlt mondjuk úgy, hogy 20 évben, legfőképpen ez a trend. Elkezdték ezeket a fehér palackokat, ami ugye átlátszó, azokat nevezzük szakmailag fehér palacknak használni. Nagyon sokszor ez a rozéőrületből jött, hogy a rozénak lehessen látni a színét, és utána a rozéknál, illetve a fehér boroknál megmaradt ez a használat, meg ez a trend. És lényegében itt itt nagy részt ezzel van a probléma, a fehér üvegekkel, mert az nagyon sok fényt beenged, és ez tényleg jelentősen károsítja a bort is, meg a pezsgőt is.
Mielőtt ezt a szakmai részét boncolgatjátok, és erről beszélgettek, azt szeretném megkérdezni, hogy hogy jött az ötlet, és hogy történik a vizsgálat? Igen.
Jó, az ötlet ez nem tőlem származik, és ezt nagyon szeretem így elmesélni, ezt a történetet, mert egy nagyon aranyos történet, a kéknyelűt, van egy kék üveg, tehát hogy maga az üveg az kék, egy ilyen rajnai palack, talán valaki ismeri ugye a rajnai palacnak a formáját, ilyen szép hosszúka, és ugye a Badacsonyi borvidéken is népszerű, és ebből az egyik gyártó készített kék üveget. És ebbe ugye én megtaláltam, hogy a kéknyelű, tehát ez mennyire elegáns és szép, hogy a kéknyelűt akkor kék üvegbe ugye lehet palackozni, és ez így is történt, és utána volt ennek a kéknyelűnek egy olyan kampánya, hogy amúgy minden palackból 100 forintot tehát a Vörös Keresztnek a véradó kampányára adtunk hozzájárulásnak, és akkor egyszer csak kaptam egy e-mailt, hogy jó, tehát helyébe jót várj, és ez az ELTE-ről jött egy professzortól, aki már vizsgálta ezeket az üvegeket, tehát hogy konkrét vizsgálatokat még nem végzett teljesen, ilyen geometriai vizsgálatokat, amiket mi most így közösen csináltunk, de ugye már nagyjából tudta, hogy azért ez nem biztos, hogy annyira jó, és akkor nagyon kedvesen így leírta nekem, hogy hát a kék üveg az nem szerencsés, szintén a fény szempontjából, tehát egy hosszan érlelhető bort azt ne ebbe tegyek, és amúgy pedig van a kedvem vele így ezt a vizsgálatot tovább folytatni, és akkor ez még, tehát ez nem tudom, szerintem 5 vagy 6 éve volt, tehát akkor a doktori az még így szóba se került. Én meg nagyon nyitottam, mondtam, hogy persze, nekem nagyon van kedvem ebbe így közösen együttműködni, és igazából akkor indult ez el. És ugye én a családi cégben már nem vagyok aktív, és hát nagyon régóta volt álmom az, hogy egy doktorit akkor csináljak, és ezzel foglalkoznak, de hát soha nem volt rá időm, és akkor most lett az, hogy hát akkor van erre időm, és akkor adta magát, hogy akkor én a professzorral leültem, hogy akkor én ezt szeretném ezt a doktori témáként vinni, és akkor tovább menni ezzel. És akkor elég sok kísérletet, vizsgálatot csináltunk, ami különleges még a méréseinkben az, hogy konkrétan a fotonmennyiséget kiszámoltuk bizonyos geometriákra, és anyagokra, ami ugye az anyag és a palacnak a színe az lényegében egy és ugyanazt jelenti. Tehát a pontos polc élettartamát meghatároztuk például boroknak, amiket ugye vizsgáltunk. Mert hogyha pontos fotonmennyiséget tudjuk, akkor azt ugye át lehet kalkulálni akár napfényre, különböző fényforrásokra, és akkor ott megvan az, hogy tényleg mondjuk egy erős bolti fény hez képes, mondjuk akkor az 3 napig eltartható egy enyhe, vagy ilyen tompa megvilágításban, mondjuk 1 hétig, uh-huh. napfényen 3 óráig, és akkor ezek így megvannak, ezek az adatok. Ez volt az első közös cikkünk, ami már megjelent, és akkor most pedig a pezsgőknek a vizsgálata folyik.
Elárulhatod a professzor nevét?
Igen, dr. Keszthelyi Ernő.
Arra hadd kérdezzek rá, hogy csak a szín hozta elő a fehér palackot, tehát a borszíne, vagy pedig akár a termék olcsósága is. Mert gyerekkoromból, illetve Alex által elmesélt történetből is emlékszek, mert neked is volt ilyenre példa, hogy nagyapád elmondta, hogy csak a barna üveges lóbányai, a zöld üveges nem, mert napon a sötétebb palackra van szükség. És gyerekkoromból is én, tehát a zöld palackra emlékszek, illetve a sötét, majdnem fekete palackra a vörösbornál.
Na igen, és ez nagyon jó példa, hogy mondod, mert hogy érdekes módon a sörnél ezt sokkal jobban tudják az emberek, és sokkal jobban benne van a köztudatban, és így, ahogy mondod, hogy már gyerekkorban megvan ez az élmény, hogy a barna, tehát ezt az ilyen borostyánnak, mondjuk ilyen borostyán színű üveget kell venni, és már a zöld is sokkal több fényt ereszt át. A Heinekennek például külön leírása van arra, tehát hogy külön szakmai, de pont azért, mert hogy már az is, tehát az ilyen élénk, vagy azt mondanám, hogy világos zöld is már annyival fényérzékenyebb, mint mondjuk egy barna üveg, hogy ők konkrétan kitaláltak erre egy minőségbiztosítást a szállításra, hogy akkor hogy lehet szállítani, mennyi ideig, tehát hogy nagyon figyelnek erre, és ez is itt jön be ilyenkor, hogy a marketing versus technológia, és az, hogy a fehér üveget pontosan mi legitimizálja, ezt nehéz megmondani. A rozéknál biztos, hogy a szín, tehát ezt mindenki látni akarja. A fehér boroknál is van egy ilyen, meg van az, hogy csak legyen más. Tehát, hogy amikor mindenki, ugye valaki elkezd valamit, és mondjuk mindenki, nem tudom, sötét üvegbe palackozza a borát, akkor te nagyon feltűnő tudsz lenni egy fehér üveggel, aztán ez így rajtad marad. Most az ár, az egy másik kérdés, mert ugye ez függ attól is, hogy melyik országban, például Magyarországon gyártanak elég sok fehér üveget, tehát így mondjuk akár a közelségéből ez mondjuk így költséghatékony, de amúgy összességében nem feltétlenül ez különbözteti meg az üvegárakat. Én azt mondom, hogy legfőképpen ez tényleg így a marketinghez csatolható, és azért is, mert hogy tényleg ez az elmúlt 20 évben látszik ennek a hatalmas növekedése, és mondjuk 2021-ben már vannak ilyen statisztikák, hogy Olaszországban 70%-át a fehér boroknak fehér üvegbe palackozták, ami elképesztően magas szám.
Nekem is volt egy flash élményem, mert eszembe jutott, hogy a borboltok, borhálóboltok, hogy ott mindenhol tényleg ilyen félhomály van, valószínűleg nem véletlenül, tehát a Spárban ez a nagy erős fény, ott lehet, tehát ott vannak a borok, és a borboltokban mindenhol ez a tompított fény. Nyilván ez is annak köszönhető. Nem.
Hát, a vagy lehet, hogy a pince jelleget ugye próbálja hozni hát, egy ilyen bor.
Nem tudom ezt megmondani, hiszem, hogy ott de van már, ahol tudatos, tehát, hogy ezt ne vegyük el, főleg külföldön. Aztán az, hogy itt most Magyarországra, ami átkerült, hogy ott már mondjuk tudatosan került át, vagy csak véletlenül, és a kettő egybeért, nem tudom megmondani, ezt meg kell kérdezni mindig attól, aki éppen ezt tervezte. Ugye azért van a másik példa is, hogy rengeteg olyan bolt van, vagy ahol tehát hogy maga a kirakati elem az mondjuk például valamilyen alkohol vagy üveges termék, és egy üvegkirakat ugye tele van rakva borokkal, pezsgőkkel, na az már egy kritikus pont. Ugye lehet azért az üvegeket is fényvédő fóliákkal, bizonyos technikákkal ellátni, ez azért legtöbbször nem így van, és az azért elég problémás, amikor tényleg a kirakatban szinte közvetlen napfénynek vannak kitéve ezek a termékek.
De azért marketing szem miatt általában ezek üres palackok szoktak lenni, mert egy hosszú időre terveznek egy kirakatot. Én azt vettem észre például.
Én nem ilyenekkel találkoztam, hanem most legtöbbször ugye nagyon sokszor az építészetbe is bejön ez a minden üveg és minden átlátszó, és hogy rengeteg ilyen bolt is van, akár borbolt,
igen,
akár
nyitott
bolt,
kezd,
ahol
nyitott
tér, és akkor ugye feltöltik az áruval, csak nem mindegy, hogy mit raksz oda.
1987-ben Moszkvában, bocsánat, ott minden, bocsáss meg, Alex, ott minden, a doboz, a konzervdoboz, a sima doboz, az üveg, ott minden üres volt, ott nagyon vigyázt a kérdés.
De mondjuk a kirakat is üres volt, tehát nem, 1981-ben a gumban úgy...
De 87-ről beszélek, és a kirakat dögig volt, üres üvegekkel, üres dobozokkal, üres mindenfélékkel, parancsolni.
Ahelyett, hogy visszavitték volna mi. Na mindegy. Azt akartam kérdezni, hogy a kutatásban foglalkoztatok azzal is, tehát egyrészt megállapítjuk, ez az elsődleges tételezés, hogy igen, a fény az károsítja, a minőségromlást okoz ezeknél az italfajtáknál, rendben. A következő lépés megállapítani, hogy mekkora minőségromlást okoz ez, az élvezeti értéket mennyiben csökkenti, és hogy milyen fajtánál, mert én azt gondolnám, hogy egy vörösbornál, egy fehérbornál, egy pezsgőnél és egy rozénál más és más mértékben történik károsodás, de ezt majd te megerősíted vagy cáfolod. Tehát, hogy milyen mértékben történik a károsodás. És a következő kérdés számomra logikusan az lenne, hogy mi az, amitől ez bekövetkezik? Milyen kémiai folyamat zajlik le a fény hatására a borban? Ezt vizsgáljátok-e, vagy csak az első két lépést, hogy károsítja, illetve milyen mértékben?
Vizsgáltuk is. Tehát ugye ketté válik ilyenkor az, hogy mik azok akár a kémiai folyamatok, amik végbe mennek, vagy ez inkább fotokémia, tehát hogy folyamatok, amik végbe mennek, illetve mi az, ami meg már érzékszervileg érezhető. Tehát a legtöbbször ugye ezeket célszerű érzékszervi vizsgálattal alátámasztani, hogy amúgy mi az a küszöbb érték, ami már ugye emberek számára is egyértelműen kóstolható, érezhető. Ugye ez volt lényegében ma, erről volt egy kóstoló a pezsgőknél, és ott ez egy izgalmas folyamat meghatározni, hogy tényleg mi az az időpont, amit mondjuk akár egy műszer már mér, az ember még nem, vagy akár fordítva. Alapvetően, ami történik, tehát ez egy oxidációs folyamat, viszont amit mi kóstolunk, azt inkább szaknyelven úgy tudnám mondani, hogy ez a redukciós aromák, amik így jellemzőek lesznek a borba, tehát ez a füllettség, záptojás, káposzta, tehát ezek a tényleg attól függ, hogy mennyire megyünk bele, de inkább tényleg ez az ilyen lábszak felé ilyen elbüdösödik. Na most a folyamat, az pedig onnan indul, hogy mondjuk van egy gyümölcsös, friss bor vagy pezsgő, az először csak elveszíti a fajta jellegét, illetve a gyümölcsösségét, tehát nem feltétlenül lesz még hibás, de már az élvezeti értéke az csökken. Majd utána szépen lassan megjelennek mondjuk azok az aromák, amik pedig kifejezetten nem szimpatikusak, mondjuk így fogyasztói szempontból, és ezért nagyon nehéz, mert amúgy a fogyasztó mondjuk mivel találkozik, hogy ő levesz mondjuk egy pezsgőt vagy egy bort a polcról, és akkor annyit állapítanak, hát ez nem tudom, nem az igazi. És akkor ez lehet, hogy pont ez a határ, hogy még amúgy nem lett annyira büdös, nem érezhető, de már elveszítette a fajta jellegét, tehát mi lesz? Az neki nem ízlik, ő azt a pincészetet soha többé nem fogja venni. Vagy azt mondja, hogy neki nem ízlik az a bor. És ez egy kicsit olyan, azért nehéz ez, mert most nem az, hogy romlott húst veszünk, de egy kicsit olyan, hogy most amikor romlik a hús, akkor nem azt mondjuk, hogy a hentes volt, vagy hogy szóval aki azt a marhát tartotta.
Ha nem tisztított pacalt eszem, nem azt kell mondani, hogy a pacalt nem szeretem, hanem ez nem volt jó, ugye?
Igen, egy picit, de hogy ennél így összetettebb, hogy tényleg nem tudom, hogy kinek jutott már eszébe a romlott húsnál hibáztatni a marha tenyésztőt.
Szerintem még a hentesre sokáig tartott.
Tehát, hogy szóval picit ez a hasonlat, ami nehéz, ugye, hogy a boroknak nincsen szavatossági ideje, tehát azért
bár
nincs...
bármeddig tartod egészségkárosodást, akkor sem
így
okoz.
Így van, nincsen egészségkárosító hatása. Igen. Így van.
A hanem, bornak?
Hát ebből a igen, szempontból, tehát hogy nem okoz...
Tehát
nem...
egy lejárt bor, ami mondjuk az élvezeti értéke csökken, de az egészségkárosító hatás nem jelenik meg.
Az ugyanannyi, mint a jó...
Igen, tehát most itt nem az alkoholról beszéltünk, mint az alkoholtartalom, hanem az, hogy nem jön be egy plusz olyan, hogy az ember szalmonellás lesz, gyomorrontása lesz, bármi olyan akut problémája lehet, amit ugye mondjuk egy romlott bor okoz, hanem ugye a romlott bornak nagyjából annyi a tünete, hogy
nem finom,
igen.
De itt ugye...
és ezt nagyon nehéz megállapítani egy polcon, vagy akár mondjuk a pincészetnél, hogy ez amúgy valóban mondjuk akár a készítésnél nem sikerült annyira jól.
Vagy pedig sok pénzt, vagy sok fényt kapott.
És például pont az, amikor ilyen évjáratváltások vannak, akár ilyen könnyedebb borok, tehát hogy fehér boroknál, rozéknál, ami mondjuk úgy értem, hogy mondjuk tényleg egy ilyen könnyed kategória, és már lassan jön a következő évjárat, tehát hogy kérdés, hogy ez mondjuk akkor mennyi ideje van ott a polcon, és azoknál már amúgy így előfordulhat ez.
Még egy rövid kérdés, Zsófi, ezzel kapcsolatban, nem akarok már nagyon a fotokémiába belemenni, de hogy ugye, hogy redoxi reakcióról, pontosabban nem oxidációról beszélünk, annak ellenére, hogy mi az, amit majd érzünk később benne. Szóval, hogy abban az esetben, hogyha mondjuk teljesen anaerób módon tartanánk ezt, mondjuk tételezünk fel egy olyan palackot, ami színültig tele van, tehát oxidáció mint olyan nem zajlódhat le, hiszen levegőtől elzárva a palacban.
Ez az oxidáció, ez akkor is végbe megy.
Ez akkor
nem
is végbe megy.
Nem az az oxigén. Tehát
nem az oxigéntől oxidálódik.
Nem.
Értem. Jó, ez lett volna, ennyit akartam tudni. Jó, és
akkor... pont ezért számít az, hogy milyen üvegben van, hogy mennyi az a fény, amit az az üveg átenged.
Itt a geometriai számít, és a szín
a
is.
A geometria is, és a szín is, tehát, hogy kvázi milyen gyorsan enged át mennyi fotont, ami oxidálja lényegében
akkor
a bort.
Akkor kérünk szépen egy gyors sorrendet, én azt tételezem, hogy mondjuk a minél... Igen, tehát minél nyilván a fehér üveg, és mondjuk hát nem azt mondom, hogy egy tokai is palasz, de mondjuk az biztos nagyon érzékeny lenne.
Jó, de tehát, hogy nagyon sok mindenbe most el tudunk menni, mert a cukortartalom is azért más. Persze. Jó, csak azért mondom, hogy most a tokai, tehát, hogy most
egy,
nagyon,
tokai,
nagyon sok
hagyjuk,
mindent.
Mert
jó,
először, majd később átérünk arra is, hogy melyik színű bornál mennyit jelent a fény.
Jó,
mert
tehát, hogy itt azért... hogyha nem napfényről beszélünk, mert ugye napfény az egy szórt fény, tehát minden nem pontszerű fényforrásból érkezik, így van, az tehát hogy ugye inkább itt vannak a nagy különbségek, az mindenhol éri a palackot. Ott mondjuk azt számít, hogy például egy bordói üvegem, mondjuk ha nagyon nagy a címke, akkor amúgy ez védi. Uh-huh. Tehát, hogy inkább ezek számítanak, hogy mondjuk a nagy címke méret vagy felület, ugye például egy rajnaira vagy egy tokai palackra sokkal kisebb címkét is szoktak meg lehet rátenni, tehát hogyha úgy nézem, kvázi az kevésbé védett. Amit ki lehet így egyértelműen jelenteni, hogy amik a legérzékenyebbek, azok ezek a fehér üvegek, hogy átlátszok, tehát hogy tényleg messze az, ami a legtöbb fényt átengedi, akkor utána amúgy a kék üveg az elég, az egy színezett fehér üveg lényegében, tehát hogy az is nagyon sokat átenged, utána ezek az ilyen zöldesek, utána tehát van egy világos zöld, nem tudom, ilyen sötétebb zöld, és utána ez a barnás borostyán. Vagy borostyán, tehát hogy nagyjából így, és akkor utána még annál is vannak sötétebbek, amiket mondjuk a vörös borokra szoktak alkalmazni.
Termék szempontjából a pezsgő a legérzékenyebb az élesztő miatt?
Nem, ugye a pezsgős üvegek pedig vastagabbak. Tehát, hogy ugye az üvegnek a vastagsága
de
is számít. Tehát
kérdését.
Ezért mondom, hogy
mi... Hogyha eltekintenénk az üvegtől, tehát mondjuk különböző fajta borokat, pezsőket tennénk ugyanolyan palackba, akkor azt tudnánk megállapítani, hogy ugyanaz a fénymennyiség melyikre milyen károsító hatása.
Na, ezt még azért nem tudom, ezt még azért nem tudom megmondani, mert ezek a kérdések bennem is vannak, és ez a mai kóstoló, és utána az eredményeknek a mérésével fogok tudni nektek erre pontosan válaszolni, mert ugye a pezsgőben ugyanígy, hogy alapvetően van egy glutatión nevezetű anyag, ugye, ami pont a seprőntartás miatt benne marad, ami amúgy antioxidáns, tehát például ott meg ugye a széndioxid, az valószínűleg annyira nem, de hogy, tehát hogy ez egy tényleg egy más közeg, és ez számomra is kérdés, mert valami mondja azt, hogy akár jobban oxidálhat, hát valami, hogy kevésbé. Az üveg szempontjából egy kicsit védettebbek a pezsgők, hát mert vastagabb, igen, ugye nyomásálló palack, tehát hogy ezt nagyjából így tudjátok, és ugye a fehér borok, amik a legérzékenyebbek, ugye egyrészt a vörös boroknak van antioxidáns tartalma, tehát így valamennyire a rozéknak is. A fehér borokban ez ugye kevésbé jellemző, és hát igen, a vörös borokat ritkán látjuk átlátszó palacba.
Vagy címke is fölállítva egymás sorosan pakolva
igen,
a bolt.
Igen, tehát hogy amúgy a vörös borok ebből a szempontból tényleg mondjuk úgy, hogy bolt állóbbak jóval, tehát...
Egyébként nekem meg bennem az a kérdés ötlött föl, hogy vajon a termelők tudják, vagy a kereskedők tudják ezt, vagy a termelők, nem tudom, kin múlik, hogy a pici címke, vagy a nagy címke mondott, hogy ez tudatos egyébként, tehát tudják, hogy ez befolyásolja hosszú távon, befolyásolhatja.
De majd innentől kezdve.
Nem, én azért is beszélek erről, meg szeretném meg egy kicsit felkarolni ezt a témát, mert azt gondolom, hogy nem igazán tudja egyik réteg sem, tehát úgy értem, hogy se a borász szakmai réteg, se a kereskedő, se a fogyasztó. És a fogyasztókat is, tehát hogy mindenkit érint, a borászt azért, mert amit mondtam, hogy az, hogy az ő terméke, akkor lehet, hogy ő egy minőségi bort enged ki a kezéből, és amire a fogyasztóhoz ér, az már nem lesz az, de ő kapja nyilván a visszajelzést, kritikát, egyéb dolgokat a fogyasztótól. Hát a kereskedőknek ez egy nagy macera, tehát ők valószínűleg nem biztos, hogy ennek annyira örülnek, hogy akkor van egy termék, amit plusz meg kell védeni, vagy nem tudom, hogy ezt ugye, hogy bár én bízom abban, hogyha egy kereskedelmi lánc akár azt mondja, hogy oké, ő ezzel akar foglalkozni, az tud egy olyan piaci előnyhöz jutni, amivel akár a többit is motiválhatja arra, hogy ők is tegyenek ebbe lépéseket. Illetve hát van azért sok fényérzékeny termék, amiket említettünk, ahol megoldják ezt a kereskedők. Tehát ez inkább egy ilyen szemléletváltás. És a fogyasztóknál pedig ugye az, hogy mit vesz, mert egy csomóan mondják nekem ezt, hogy jó, hát akkor kipakolom, és akkor veszem a harmadikat, negyediket. Jó, de honnan tudod, hogy előtted nem pakolta ki valaki ugyanúgy, és vette le a harmadik, negyediket. Tehát, hogy nem feltétlenül. Tehát én azt gondolom, hogy mindenki ebben a láncban saját magáért tud felelősséget vállalni. Tehát, hogyha borászatok már változtatnak azon picit és nagyobb figyelemmel vannak az irányba, hogy tényleg a technológia során vagy akar palackozás után tényleg semmilyen fényt vagy nagyon minimálisat kapjon az a palack, az már egy védelem. A kereskedők szintén tesznek ilyen dolgokat, meg bocsánat, a borászoknál, hogy akár váltanak és kevesebb fehér üveget használnak, vagy ebbe tudatosabbak lesznek. És a fogyasztó is szükséges ehhez, mert az, hogy a fogyasztó megvesz egy terméket, például pont a pezsgőknél van az, hogy ez egy nagyon jelentős probléma tud lenni, hogy mikor isznak a magyar emberek pezsgőt, nyilván tisztelt a kivételnek, de körülbelül évi egyszer, egy hétig, karácsony, egy szilveszter között alatt, nem tudom, tehát valahogy így, és akkor mit csinálnak a megmaradt pezsgővel? Fölteszik a
kolonia szekrény tetejére.
Igen, a szekrény tetejére, majd egy év múlva előveszik a tavalyi pezsgőt a szekrény tetejéről, majd csodálkoznak, hogyha nem finom. Hát mitől lenne? Tehát, hogy és akár az is, hogy az ember oké, azt mondja, hogy beteszi a hűtőbe, de meddig teszi be a hűtőbe egy évre, mondjuk, és ha hányszor kinyitja a hűtőajtót, akkor ott is így bekapcsol a fény, és mindig, és ezek még rendben van, hogy nem teszi ki a, nem tudom, a teraszra, a tűzőnapra, de ugyanúgy számítanak, és itt a mennyiség számít, meg itt is ugye a palacknak a...
Igen, én amit el tudok képzelni, hát ugye akkor adok ötleteket a további kutatáshoz. Egyrészt ugye, hogy különböző bor és pezsgőfajtákat azonos üvegben fénymennyiségtől függően nézni, hogy melyik mennyire károsodik, illetve ugyanide tartozik talán, mert ugye azt mondtad, hogy vannak más élelmiszeripari termékek is, amelyeket fénytől védetten kell tárolni, és ezt úgy is veszik meg a fogyasztók. Igen, de egy túrót én nem feltétlenül akarom látni kívülről, hogy milyen, mert tudom. De például a rozi, amit az elején említettél, ott a Tominak is, nekem is alapvetően fontos kiválasztási szempont, hogy milyen a színe. Én a schilleresbe hajlót azt nem annyira kedvelem, nyilván ez egyéni ízlés kérdése. Én azt szeretem, hogyha egy rozé világos, és inkább hagymahelyszínű, és hogyha ezt, ha sötétben van, vagy pedig, amit talán most az egyetlen megoldásnak látok, hogy valamilyen burkolatot kap kívülről a palack, ha abban van, akkor nem látom rögtön. Persze meg lehet nézni mondjuk így, de ez lehet egy megoldás, mert ugye azt mondod, hogy én a borásznak érdeke, ő felel a saját folyamatáért, hogy ott ne kapjon fényt a termék. A lánc, az eladó, ő viszont nehéz helyzetben van, hiszen ő minél inkább a láthatóságra megy rá. Ugye minden display, minden kiállítás ezekben a láncokban arról szól, hogy minél láthatóbb legyen a termék, amit elad. Tehát az, hogy mondjuk sötétben legyen az a termék kinn a polcon, az nem valószínű, csak azt tudom elképzelni, hogy el kell takarni egy olyan eszközzel, mint ami általad hozott borod is van, amit nem sokára meg fogunk kóstolni.
De a burkolat van rajta, és már elnézést, hogy olyan kukacos vásár érkezik, mint akár te vagy én, és azt mondja, meg akarja nézni a színét, és kicsomagolja.
Nem, én arra gondoltam, hogy így megdöntöd
egy. De az egészben van egy papírban gyönyörűen tekerve.
Majd mindjárt behozzuk a Zsófiát.
És az tűnően átmegy. Tehát a végére már elnézést, tehát marketing szempontból hogy fog kinézni a termék?
Nyilván majd az idő meghoz valamilyen megoldást, meg szerintem ez nem egy totális megoldás lesz, nem olyan lesz, hogy akkor holnaptól kezdve, vagy bármi időponttól kezdve borok és pezsgők nem kapnak semmilyen fényt, de ha mondjuk jóval kevesebbet kapnak, mint most, már az is egy előrelépés. Ha legalább ez a tudatosság megvan a teljes vertikumban, tehát a termelőtől a forgalmazón keresztül a vásárlón át mindenkiben, az már egy segítség lehet. Ja, és egyébként arra is kíváncsi lennék majd a kutatásban, nem csak arra, hogy a különböző borfélék mennyire érzékenyek a fényre, hanem hogy egy-egy mondjuk fehér boron belül mondjuk egy reduktív vagy egy oxidatív, mert így találomra én azt mondanám, hogy egy reduktív, könnyedebb fehér bor az érzékenyebb erre a gyümölcsösség elvesztésre, az oxidációra, mint mondjuk egy oxidatív testesebb, mint egy oxidatív fúr, mint például. Aztán lehet, hogy nem így lesz, amikor majd nézitek, vagy amikor vizsgáljátok, de erre nagyon kíváncsi lennék.
Igen, most nagyjából elmondtál annyi témát, amit még egy doktori keretében lehet így vizsgálni.
Időnk, mint a tenger.
Igen, időnk, mint a tenger. Tehát ezt látod azért a mai kóstolón is, hogy csak ennyi nem tételt, 22 tételt,
hát
mennyi idő volt lekóstolni, úgyhogy a felét azt kihagytuk.
Komoly bírálók is tehát... voltak ott, és azt mondták, hogy köszönjük szépen, vég, nem bírjuk tovább. Pedig tényleg, és a Zsófia azt mondta, hogy tehát nem így mondta, de azt, hogy mit gyerekeskedtek, hát azért egy komoly bírálatot, 78-ban tételt is kóstolni. Igen ám, de az bor, pezsgőből próbáltatok már ennyi tételt ilyen rövid idő alatt kóstolni? Mert a végén nem az volt, hogy nem bírtad kóstolni, hanem konkrétan nem voltam már biztos abban, amit leírtam, mert hogy a szénsav, igen, az nagyon sokat, igen. És én arra is kíváncsi voltam, és ez most egy kérdés konkrétan, hogy vajon azt akartam, mert volt olyan sor, amikor azonos tétel több-kevesebb fényt kapott, és arra voltam nagyon kíváncsi, hogy a buborék szerkezetben
Okozott-e változást?
Tudok-e fellelni változást? Csak az már azon a ponton volt, hogy már valószínűleg akkor sem tudtam volna változni. Szerintem okozhat, de erről beszélj, légy szíves.
De a pezsgővizsgál csak most következik igazából.
Így van, tehát ezekről még azért nem tudok nem részletesen beszélni, igen, mert...
És véhetően okoz a buborék szerkezetben?
Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jelentőset nem. Tehát, hogy itt mindig ez a kérdés, hogy pont ezért lényeges az érzékszervi vizsgálat, mert akár lehet, hogy egy műszer kimutatja, vagy valami történik, de hogyha